Nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem csak te tekintesz ránk a magasból, és nem csak te nézel bennünket, Uram, hanem mi is megláthatunk téged a hit szemével, mi is rád tekinthetünk, és kérünk, hogy hadd ismerjünk fel téged, mint személyes megváltónkat, mint Urunkat, mint Istenünket. Bocsáss meg, hogy sokszor ez az ismeret elhalványodik a szívünkbe, sokszor nem vagy az, akinek adattál, Urunk, add, hogy valóban egész életünket hadd tegyük lábaid elé, hadd éljük át azt a csodát, Uram, ami benned átélhető, hogy benned és általad találkozhatunk a mi Istenünkkel, hiszen te vagy az Úr, és felénk fordítottad, Urunk, arcodat, add, hogy vágyakozzunk rád tekinteni. Amen. Most ugye az Ószövetségről kell majd utána, az állítat után nekem a szűk időben kicsit beszélni, és arra gondoltam, hogy az lenne a témám, a gondolatom, hogy a krisztusi ígéretek, vagy messiási ígéretek az Ószövetségben, és ez a legmarkánsabban Ézsaiás könyvében adatott számunkra, és így majd ezt veszem elő, és most az állítatot is az Ézsaiás könyvéből választottam, az alapigét, a Ézsaiás 52:13-tól olvasom az igét, az 53. fejezet végéig. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje. Emberekhez nem volt méltó alakja, de bámulatba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgokat látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt. Nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr ő csújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kinozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés, a bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbejárt a bűnösökért. Uram, a Te igéd, lélek és élet, áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Az ember elolvas ezt a fejezetet, akkor az jut eszébe, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ahogy keresztelő János rámutatott Jézus Krisztusra, aki vált a bűnösök közé, amikor megkeresztelkedni sorba állt a Jordánnál. Igen, a bűnösök közé sorolták, vállalta a mi emberi sorsunkat, ahogy a Filippi levélben olvassuk, megalázta magát, emberi formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. Igen, ez az ő küldetése, ahogy Jézus mondja, megy a kereszt felé, ezért az óráért jöttem. És itt láthatjuk az Úr szenvedő szolgáját, az Ebed Jahvét, aki azért jött, hogy elszenvedje Isten emberek irányában ható ítéletét, mert tulajdonképpen valóban ezért jött. Veszős szál sarjött ki a szikkadt földből, a halott Izrael, az élettelen testből egy élő veszőszál sarjött ki, amely életet hozott ebbe a világba. És valójában azért, mert elhordozta a mi ítéletünket. De hát, hogy is bánt vele a világ? Nem törődtünk vele, arcunkat eltakartuk előle, mondja az ige. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Hát ilyen az ember. Akkor is ilyen volt, most is. Fel lehet tenni a kérdést, és most törődünk vele? Még annyira sem. A mai ember egyáltalán nem foglalkozik Jézus Krisztussal, kivé tisztelet a kivételnek, és azért nem foglalkozik a világ vele, mert lebecsüli, semmibe se veszi. Mert egyszerűen félreérti. Az ember a történelem során egyetlen hatalmat ismer, az erőszak hatalmát, és nem ismeri azt a hatalmat, amivel Jézus érkezik, ezért lebecsüli. Tessék megnézni, hogy a világ szemében kik ma a sztárok. Kik azok, akikre felnéznek az emberek? Hát többnyire bohócok, a szónak legteljesebb értelmében. Egyáltalán értelmetlen bohócok. És tulajdonképpen aki komoly, aki akar valamit, azt megveti a világ, hát még az Isten fiát. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője, eltakartuk előle arcunkat. Milyen szomorú, hogy Izrael mondja, hogy eltakartuk előle arcunkat. Csak megjegyzem, hogy a liberális teológia meg a judaizmus ezt a fejezetet, ezt úgy értelmezi, hogy itt a zsidóságról van szó. De ha az ember behelyettesíti a szövegbe Izraelt, akkor nagy szamárság jön ki belőle. Hiszen Izrael nem halhat meg önmagáért, nem takarhatja el önmaga elől az arcát, és így tovább. Az egész szövegnek nincs értelme, ha Izraelre értelmezzük. Nunták professzor azt mondta nekünk a teológián, hogy a rabbik megegyeztek hallgatólagosan, hogy ezt a fejezetet nem olvassák fel az Isten tiszteleten. Tudnék, erre tér meg a legtöbb zsidó. Hát mindenki felismeri, hiszen ez Jézus. Hát amit itt leírtak, ez vele minden megtörtént. Hát minden úgy történt, ahogy a proféta megmondta, veszélyes ige. Tudjátok, ez veszélyes ige. Megragadja az embert, egyszer csak nem takarom el többet az arcomat előle, ha csak nem azért, mert ahogy Péter, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De amikor idejut az ember, akkor ismeri fel igazán, akkor néz fel Jézusra igazán, akkor valóban egész másképp látja őt. És ez a fejezet valóban csodálatos része a Bibliának. Elénk vetíti azt a Krisztust, aki megérkezett, aki azért jött, hogy életünk legyen, aki azért jött, hogy elszenvedje bűneink büntetését, és ezt félretenni, félretolni, azt jelenti, nem törődtünk vele. Jézus egyik példázatában így lobbantja a zsidók szemére, ez ne uralkodjék rajtunk. Mondják ezt akkor, ez ne uralkodjék rajtunk. Aztán, ahogy Pilátus előtt megtagadják, nekünk császárunk van, és nem királyunk. Igen, az emberek megtagadják őt, ez a szelíd Jézus Krisztus nem kell, nincs mit nézni rajta, nem lehet benne gyönyörködni, nem gyönyörködtet. Egész addig még meg nem értem, hogy milyen nagyon szükségem van őre. És aztán az ige elénk is tárja a szenvedő Krisztus szolgálatát. Mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külső, amire kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartunk arcunkat előle, megvetett volt és nem törődtünk vele, pedig. És itt ez a pedig a mi betegségünket viselt, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Éppen itt van ez az isteni ellentmondás, nem ismertétek fel, nem láttátok miért jött, nem tudjátok miért küldtem, nem tudtuk. És olyan érdekes, hogy a próféta a jövő felé úgy beszél, mintha már megtörtént volna. Úgy mondja, mintha már beteljesedett volna, mintha ő se nézett volna rá. Az örök ember, amely tulajdonképpen maga akarja megoldani a maga problémáit, még Isten előtt is. És Isten az, aki elküldte őt, pedig a mi betegségeinket ő viselte, a mi bűneinket ő hordozta, őt törték össze, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Micsoda csodálatos isteni ígéretek, micsoda mennyei látomás, ami Ézsaiás tulajdonképpen a Szentlélek által magával ragadja, és maga is szinte dadogóvá válik a fejezet végén a látomás csodálatán. És a zsidóság mégsem ismerte fel őt. Ott volt közöttük, valóban eltakarták elől az arcukat, de miért? Mert ilyen nem kell. Barkóba igen, a hadvezér, a forradalmi hős, a szabadságharcos, az igen, a hatalom, a fegyver, az uralkodás, a szelíd Jézus nem kell. Mire megyünk vele? De pontosan azt nem értjük, ami az igazi küldetése az Úrnak, hogy bűn bocsánatot kapok. És miért vagy gyönyörűséges? És a zsidóság is, majd bemutatjuk az áldozatot. Mai ember, majd meggyónom, mondja a mai katolikus ember, és rendezem a bűneimet, aztán tulajdonképpen nincs semmi probléma. Kiszáll egy fiatal ember a liftből, egy hölgyel, aztán megismeri a feleségemet, hogy valamikor ő tanította, a feleségem azt mondja neki, hát akkor most mi egyházba lakunk? Azt mondja, nem járok templomba. Aztán fejükhez kap és azt mondja, ja hát néha elmegyek, lenyomatom a bűneimet. Hát igen, van egy kevés, mondta. De hát nem lehet lenyomatni a bűneinket. Nem lehet lenyomatni. Azt vagy az Isten leveszi rólam, vagy rajtam marad. És igen, ezért küldte Jézus Krisztust. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét és benne az enyémet. És hogyan? Az ítélet helyére. Igen, és őt törtött össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk. Tessék ezt a kifejezést, ő bűnhődött. A bűneink büntetését viselt el, hogy én szabad legyek. És olyan csodálatos ez az egész fejezet, hogy ha tényleg nem lenne más a Bibliában, az Ószövetségben, akkor is mindent megkaptunk volna, mert ebben minden benne van. Ez az Isten gondolata. Az Isten drága és kegyelmes gondolata. Ez azt jelenti, hogy szeretlek benneteket. És olyan jó ezt átélni, tapasztalni. Szeretlek benneteket, igen. És mégsem értik sokan, vagy nem akarják érteni. Eltakarjuk az arcunkat előtte, és ma nem, ma is, mindig. Ez az ember örök reflexe. Úgy emlékszem, mikor a gyerekeim még kicsik voltak, vagy az unokáink, hogy az egész kicsi baba, az másfél éves kisbaba, ha valami rosszat tesz, akkor eltakarja a kis arcát, és azt gondolja, hogy akkor nem látják a szülei. Igen, az ember eltakarja az Isten elől az arcát, és akkor azt gondolja, hogy nincs semmi probléma, de ne takarjuk el, hanem éppen lássuk meg, hogy milyen kegyelemmel fordul felénk az Isten Jézus Krisztusban. És ebben az egész szakaszban, a történetben van egy nagyon fontos dolog, amit a zsidók félreértettek, amit nem értettek meg. Azt mondja a Péter apostol Jézusnak, hogy hát Uram, ki ez, akit felemelnek? Ki ez az emberfi, akit felemelnek? Hát mi úgy tanultuk a törvényből, hogy a Messiás, amikor eljön, megmarad örökre. Hát ki ez, akit felemelnek? Nem jól tanították őket. Félreértették. Tessék figyelni, ma egy olyan világban élünk, mert nem csak ma, mindig. A mindig az ember nem tudott mit kezdeni igazából a kereszt gondolatával. Nem tudott mit kezdeni a helyettes áldozat gondolatával. Egyrészt a hiúsága, másrészt a bűnismeretének hiánya miatt nem tudott mit kezdeni ezzel. A dicsőség útját kereste az ember mindig, Istennél is, Istenben is. Mert hiszen mi kezdjünk egy olyan messiással, akit megfeszítenek nekünk, egy olyan messiás kell, aki győzelemre visz bennünket, a hatalom messiása kell nekünk, a dicsőséges úr kell nekünk. Mit kezdünk egy szenvedő messiással? És tessék figyelni a mai kort. Én egyébként meg is vagyok rettenve sokszor, hogy egyre hatalmasabb méretekben harapózik el az a mozgalom, amit akár pünkösdinek, akár karizmatikusnak mondok, nagyon veszélyes. Megmondom, mi benne a veszélyes. A dicsőség útja. Luther olyan gyönyörűen beszél erről, hogy kétféle teológia van. A teológia glóriá, és a teológia crucis. A teológia glóriá a dicsőség teológiája, amiben én is megdicsőlök. Ezért hagyták el Jézust a tanítványai, mert nem akartak részesülni a gyalázatában. Igen, még Péter is eltakarta az arcát, letagadta, hogy valaha is ismerem ezt az embert. Ugye milyen félelmetes? Csak el kell indulni. Amikor Péter azt mondja Jézusnak, mert ő kijelenti, hogy az emberfia, az emberek a pogányok kezébe adatik, arcon velik, megkorbácsolják, leköpik és végül megfeszítik, Uram, ez nem eshetik meg veled. És erre azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy, mert emberek szerint gondolkozol. És tessék megfigyelni, amit Luther mond, hogy a dicsőség teológiája, ez mindig a mi gondolataink szerint való vallási út. Majd én, majd mi, majd az én felekezetem, az én vallásom, az én hitem, majd én magam. Ez a dicsőség útja, hogy megdicsőlök Isten előtt, nekem mindig igazam van. A másik út pedig a teológia, a crucis, a kereszt teológiája, amit Pál így mond, mert nem akarok közöttetek tudni másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És ez a megfeszített Krisztus, ez mintha kezdene eltűnni, hogy a zsidóság is nem tudott vele mit kezdeni. Nagyon veszélyes út, mert beszélünk Jézusról, egy más Jézusról. Egy más Jézus, a dicsőség Jézusa, igen, majd eljön dicsőségbe, de először el kellett jönnie. Mert ahhoz, hogy a dicsőségre jusson valaki, át kell menni a kereszt úton. A kereszt vezet a dicsőségbe. ha nem jön el Jézus Krisztus, mint az ebed Jahvé, mint Isten szolgája, alázatos szolgája, aki a keresztre megy, akkor mi nem mennénk a dicsőségbe. Mi soha nem közülnénk. Egyetlen egy ember nem. Nincs a Földön olyan ember, aki üdvözülhetne Jézus nélkül. Ilyenkor jönnek a nagy gondolatok, és mi lesz a pogányokkal, mi lesz a buddhistákkal, a mohamedánokkal, nekik is csak Jézus Krisztusért van üdvösségük. Nekik is csak, ha elfogadják, ha nem, nem. Ez a döntés kérdése. Annyira fantasztikus, olvastam Engels egyik írását. Fiatalok nem tudják talán, ki az Engels, Marxnak egy munkatársa, nagy kommunista vezér, mi öregek tudjuk, és azt írja egyik írását, hogy sírva veszítettem el a hitemet, és jutottam oda, és mi lesz velem, de könyörgök, és könyörög Jézus Krisztusnak, és mégis elveszíti a hitét, valami hihetetlen ez az egész történet, és azt írja, a világot csak két részre lehet osztani. Krisztusi vagy antikrisztusi. Ezt ő írja ilyen világosan. Krisztusi vagy antikrisztusi. Nincs más. Van mindenféle, de egyik ide tartozik, a másik oda tartozik. Krisztusi vagy antikrisztusi. És most én mikor vagyok krisztusi? Hát akkor felemelem a tekintetemet Jézusra. És elfogadom azt az áldozatot, amit Isten értem mutatott be. Ez valami egészen döbbenetes, hogy ő mutat be értem áldozatot. Nem tudom, így átgondolta le. Mert a zsidó ember nagy büszkén azt mondta, én mutattam be az áldozatot. És nem. Isten azt mondja, ez az én dicsőségem útja, az én igazságom útja. Isten azt mondja, elmondja le, én mutatom be helyetted az áldozatot. És akkor ne takarjuk el az arcunkat, hanem lássuk meg, hogy a leggyönyörűségesebb Jézus Krisztus. Ezzel szeretnék befejezni. Kétszer hangzik el az Atya bizonságtétele a Fiú mellett, és mind a kétszer ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Akkor te ne takard el az arcát, hanem tanuljunk meg gyönyörködni benne. Hiszen ő a mi életünk. Benne van örök életünk. Általa van menetelünk az Atyához. És olyan szép ezt megérteni és tudni, és akkor tudunk benne gyönyörködni. Akkor tudjuk az énekkel, és énekelni az egyik evangélium ének így van, hogy Krisztus az énekem, Krisztus az életem, mindenem én nekem ő. Igen, ha ezt megértenünk, akkor mindent megértenénk. És ez a dicsőségbe vezet. Nem itt, majd oda át. És ez csak a kereszt útján lehetséges. Először a kereszt Krisztusa, aztán jön majd a dicsőség. Csak nagy péntek után volt húsvét és feltámadás. Imádkozunk. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor mi, akik hirdetjük az igét, sokszor talán nem teljes egzisztenciánkkal tesszük az élet, a kezedbe a mi életünket, és sokszor mi is elszállunk, és azt gondoljuk, hogy vagyunk valakik, pedig csak benned vagyunk valakik, Uram. Csak a te szent áldozatod révén lehetek. Ott, ahol lenni szeretnék, majd egykor nálad, de most is a te lábaidnál, a benned való örömben, és szeretnénk, Uram, benned gyönyörködni, nem szeretném, ha eltakarnám valaha is előled az arcom. Tudom, úgy van, Uram, hogy sokszor a szégyen miatt nem tudjuk felemelni az arcunkat, de csodálatos vagy, és éppen akkor hajolsz le hozzánk, amikor legjobban összetölt a szívünk, amikor legjobban kétségbe esünk, amikor lemondunk már önmagunkról, akkor jössz, és megvigasztalod a kétségbe esett emberi szívet. Köszönjük, hogy ilyen vagy, és te nem takartad előle. Nem takartod el előlünk arcodat, legyen ezért áldott szent neved. Amen.